Imádkozzunk. Imádkozzunk. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Szeretettel köszöntök mindenkit a verőfényes vasárnapon. Énekeljük testvére kezénekül a 163. éneket. A 163. énekünk így kezdődik. Te rólad zeng dicséretünk, nagy Isten, téged tisztelünk. Hallgassuk, kedves testvéreim, Istennek igéjét, Pál apostolnak a Róma beliekhez írt leveléből. Pál apostolnak a Róma beliekhez írt leveléből a 12. rész 9. versétől kezdve olvasom Isten igéjét. A szeretet képmutatás nélkül való legyen. Iszonyodjatok a gonosztól, ragaszkodjatok a jóhoz. Atyafiúi szeretettel egymás iránt gyöngédek, a tiszteletadásban egymást megelőzők legyetek. Az igyekezetben ne legyetek restek, lélekben buzgók legyetek, az Úrnak szolgáljatok. A reménységben örvendezők, a háborúságban tűrők, a könyörgésben álhatatosak, a szentek szükségeire adakozók legyetek. A vendégszeretetet gyakoroljátok. Áldjátok azokat, akik titeket kergetnek, áldjátok, és ne átkozzátok. Örüljetek az örülőkkel, és sírjatok a sírókkal. Egymás iránt ugyanazon indulattal legyetek, ne kevékedjetek, hanem az alázatosakhoz szabjátok magatokat. Ne legyetek bölcsek ti magatokban. Senkinek gonoszért gonosszal ne fizessetek. A tisztességre gondotok legyen minden ember előtt. Ha lehetséges, amennyire rajtatok áll, minden emberrel békességesen éljetek. Magatokért bosszút ne álljatok, szerelmeseim, hanem adjatok helyet ama haragnak. Mert megvan írva, enyém a bosszúállás, én megfizetek. Ezt mondja az Úr. Azért, ha éhezik a te ellenséged, adj ennie, ha szomjuhozik, adj innia, mert ha ezt műveled, eleven szenet gyűjtesz az ő fejére. Ne győzettessél meg a gonosztól, hanem a gonoszt jóval győzd meg. A kegyelem Isten áldja meg az ő igéjét, hogy az gazdagon lakozzék mindnyájunk szívében, hogy mi sok lelki gyümölcsöt tudjunk teremni az ő dicsőségére. Gyertek, imádkozzunk, valljuk meg bűneinket együtt a következő képpen. Úristen, örökké való és mindenható atyánk, íme egybegyűltünk itt és a szentek egyességében, az angyalok és üdvözült lelkek társaságában trónusod elé visszük áldozatunkat. Megvalljuk és megismerjük szent felséged előtt, hogy mi szegény bűnösök vagyunk, bűnben fogantatva hajlandók minden rosszra, és soha meg nem szűnünk áthágni szent rendeléseidet. Mikor ezt cselekedjük, igazságos ítéletedből romlást és kározatot vonunk magunkra. Mindazáltal, Urunk, bánjuk, hogy téged megbotránkoztattunk, s károztatjuk magunkat és bűneinket, igaz bűnbánattal kérve, hogy a te kegyelmed jöjjön segítségül minékünk. Alázattal kérünk, szerető, irgalmas atyánk, hogy könyörülj rajtunk. Töröld el bűneinket, növeld és sokasítsd meg rajtunk napról napra szent lelked ajándékait, hogy igaz bűnbánatunk teremje a megtérés gyümölcseit, amelyek kedvesek te előtted. Vallást teszünk azért a te színed előtt, hogy egyszülött fiadba, ami Urunk Jézus Krisztusba vetjük egyedül hitünket és reménységünket, bizonyosak lévén afelől, hogy hitáltal részeseivé lehetünk a te benne kijelentett kegyelmednek, melyet adj meg nekünk itt és az örökké valóságban, az ő nevéért. Amen. Bűneink megvallása és hitünkről szóló bizonyságtételünk után halljuk meg Isten kegyelmes válaszát az ő igéjéből, ahol így szól hozzánk. Úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogyha valaki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Amen. Énekeljük testvérek Isten dicsőítésére a 407. éneket. A 407-es ének első 3 versével dicsérjük az Urat. A 407-es ének így kezdődik: Térj magadhoz, drága Sion, van még néked Istened. Imádkozzunk! Teremtő Istenünk, szerető édesatyánk, hálaadással köszönjük neked a nyugalom újabb lehetőségét. Köszönjük, hogy hétköznapi életünk zajából ismét beléphetünk a te jelenléted csendjébe. Köszönjük, hogy életünk gubancait te tudod kibogozni, és köszönjük hálaadással, hogy terheinktől meg is tudsz szabadítani. Köszönjük, hogy nem csak hétköznapi gondjaink terhével jöhetünk eléd, köszönjük, hogy bűneink terhétől is szabaddá akarsz tenni minket. Te látod, Urunk, mulasztásainkat. Nem csak azokat a bűnöket, amelyeket elkövettünk, hanem azokat a lehetőségeket is, amelyeket elmulasztottunk, amikor tehettünk volna jót, és mégsem tettük meg. Amikor lehajolhattunk volna valakihez, és elmulasztottuk azt. Amikor mondhattunk volna egy bátorító szót, és nem tettük meg. Urunk, mindezeket bocsásd meg nekünk, és kérünk, cselekedj újból irgalmasan velünk, nem a mi érdemünkért, hanem a te nevedért. Arra a jóságodra és szeretetedre hivatkozunk, amelyik képes átlépni a mi bűnünkön, amelyik képes a háta mögé vetni minden mi nyomorúságunkat. Sőt, ahogy ígérted, a tenger mélyére veted bűneinket, azért, hogy azokat onnan soha senki fel ne hozhassa, hogy senki ne vádolhasson többé minket, ha már egyszer megbékéltünk veled, ha már egyszer Jézus Krisztusban elrejtőzött a mi törékeny és bűnnel terhelt életünk. Köszönjük neked, Istenünk, hogy foglalkoztál velünk az elmúlt hét napjain is. Köszönjük lehajló szeretetednek minden jelét. Köszönjük a mindennapi kenyeret, köszönjük a békés nyughelyet, köszönjük neked, hogy újra és újra hozzákezdhettünk hétköznapi tennivalóinkhoz a te erőd segítségével, köszönjük a testvéreket, családunkat, köszönjük a barátokat, köszönjük a ránk mosolygó embereket, köszönjük neked mindazt, amivel meggazdagítottad hétköznapjainkat. Kérünk téged, most is szólj hozzánk, érthetően, világosan. Szívünkig érjen a te mentő szereteted. Cselekedj velünk úgy, hogy a hétköznapokban láttassék rajtunk a veled való találkozás fénye. Könyörülj rajtunk, hogy minden gyarlóságunk ellenére föl tudjon ragyogni rajtunk a te dicsőséged. Jézusért kérünk, hallgass meg minket, és áld meg a mi közösségünket. Amen. Énekeljük testvérek Isten igének a hallgatására készülve a 251-es ének második versét. A 251-es ének második verse így kezdődik, te szentségnek új világa, vezérelj igéd útjára. Hallgassuk meg, kedves testvérek, Isten igéjét Máté evangéliumának 7. részéből, a 12. versből. Máté evangéliuma 7. részének a 12. verséből szól Isten üzenete. Hallgassuk meg figyelmes és csendes lélekkel. Amit akartok azért, hogy az emberek ti veletek cselekedjenek, mindazt ti is úgy cselekedjétek azokkal. Mert ez a törvény és a próféták tanítása. Amit akartok azért, hogy az emberek ti veletek cselekedjenek, mindazt ti is úgy cselekedjétek azokkal, mert ez a törvény és a próféták tanítása. Eddig az az igaz. Drága testvéreim, a Máté evangéliumából ismeretes számunkra Jézusnak a hegyi beszéde. Ez egy gyönyörű, nagy tanítás volt, aminek minden gondolata, sora egy külön igazság. Akárcsak ez a mai vers, a 7. rész 12. verse. Ez, mondhatnánk, hogy a keresztény életünknek az alaphangja. A zenében, mielőtt a zenekar elkezd muzsikálni, előbb valaki megadja az alaphangot. És akkor elkezd minden hangszer ráhangolódni erre az alaphangra. Egy rövid ideig úgy tűnik, hogy egy nagy hangzavar támad, mikor elkezd mindenki ráhangolódni az alaphangra. De nagyon rövid időn belül minden hangszer rátalálva az alaphangra egy gyönyörű harmóniává fejlődik. Most testvéreim, a mi keresztény életünkben sokszor hangzavar van. Egyéni életünkben is, családi életünkben is, nagyobb közösségeinken belül is. Nemzeti síkon is, lásd a politikai palettát, micsoda hangzavar van. Nemzetközi szinten, a nemzetek kapcsolatában is. Micsoda hangzavar van sokszor. Hogyan találunk rá életünk alaphangjára? Ki adja meg azt az alaphangot számunkra, amire ráangolódva igazi harmóniába kerül az életünk? Mert ettől szenved a világ, benne az ember. Ezért van tele sok-sok ideklinika, sok pszichiátriai részleg, kibillent lelkű emberekkel, idegileg tönkrement lényekkel. Ezért van oly sok türelmetlen ember, ezért olyan rövid a tűrőképességünk. Ezért van az, hogy sokszor banális dolgokon, semmiségeken is össze tudunk zörrenni, és olyan nehezen tudunk megengesztelődni. Baj van lelkünk összhangjával. Hiányzik sokszor ez az alaphang. S lám, Jézus megadja ezt az alaphangot. Rá kellene nekünk hangolódnunk. Folyamatosan, nem csak időnként. Nem csak egy vasárnap délelőtti alkalommal, hanem különösen a hétköznapok taposó malmában. Rajta maradni ezen az alaphangon, ez a nagy művészete és nagy kihívása a mi keresztény életünknek. Testvérek, jöhetne valaki és mondhatná, hogy amit itt hallottunk alapigénk egyetlen mondatában Jézustól, hogy amit akartok, hogy az emberek ti veletek cselekedjenek, mindazt ti is úgy cselekedjétek velük, ezt mások is megírták már és kimondták még Jézus előtt is. Igen, hasonló dolgokat mondtak és írtak a nagy humanista gondolkodók Jézus előtt is. Néhányat hadd idézzünk be. Utána hasonlítsuk össze ezeket a Jézus mondásával, és rögtön rájövünk, hogy mégsem éppen ugyanazt mondták, mint Jézus. Vagy Jézus nem ugyanazt mondta, mint ők. Egy kicsit másként, és a különbség az, hogy Jézus nagyon hitelesen elénk is élte azt, amit mondott. És ugorjunk vissza egy kicsit a Jézus előtti időbe. Thálesz, a neves görög tudós, Krisztus előtt 600 táján így fogalmazott, az igazi életfelfogás az, amikor nem teszünk olyat, amit mástól rossz néven vennénk. Figyeljünk erre a fogalmazásra. Mikor nem teszünk olyat másokkal, amit mi magunk másoktól rossz néven vennénk. Aztán ott van Konfucius, a nagy vallás alapító, Ázsiából. Szintén Krisztus előtt a 6. században élt, és azt mondja, amit magad nem kívánsz, azt másokkal se cselekedd. Szinte ugyanazt mondja, mint a görög bölcs. Jöjjünk közelebb a korban hozzánk. Jézus előtti évtizedekben élt a neves Hillél nevű zsidó rabbi. Ő is hasonlót mond, ami neked kellemetlen, azt fele barátod ellen se cselekedd. Most figyeljük meg a három Jézus előtti bölcs mondását. Kicsit különböző megfogalmazásban, de ugyanazt a lényeget sűrítik. Mintha csak felfedeznének egy alapigazságot, ami már rég benne van a világ rendjében. Rátalálnak valamire, amit Isten helyezett el, mondhatnánk úgy idegen hangzású kifejezéssel, axiómaként, megdönthetetlen igazságként helyezte el Isten a mindenségbe. Ők csak rátaláltak, felfedezték ezeket. Mint a gravitáció törvényét, amit Isten a teremtéskor belehelyezett a világ rendjébe. Csak egy tudósnak kellett jönnie valamikor történelmi bizonyos pontján, aki a gravitáció törvényét, a tömeg megmaradás törvényét fölfedezte. Vagy az atomok működésének a törvényszerűségei. Ugye Einstein volt ebben nagy tudós, művész. Benne volt ez a törvényszerűség a világ szerkezetében, Isten helyezte el ezt, csak jönnie kellett egy tudósnak, aki ezt fölfedezte. Nos hát, ezek a nagyszerű fölfedezések benne vannak a világ rendjében. Jézus, amikor jön, úgy tűnik első hallásra nem mond újat. Mert azt mondja, amit akartok, hogy az emberek veletek cselekedjenek, ti is ugyanúgy cselekedjetek azokkal. De ha egy kicsit pontosabban összehasonlítjuk az ókori bölcsek megfogalmazásait Jézus mondásával, akkor rögtön rájövünk a különbségre. A Jézus előtti megfogalmazások tiltásként hangzanak. Amit nem akarsz, hogy veled cselekedjenek mások, te se cselekedd másokkal. ami neked kellemetlen, azt fele barátod ellen ne cselekedd, te sem. Rögtön értjük és érezzük, hogy itt tiltásként hangzanak ezek a megfogalmazások. Ne tedd! Ami rossz, ami kellemetlen neked, azt ne tedd másokkal. És akkor jön Jézus. És Jézus ezt a negatív hangzású megfogalmazást átírja, pozitív előjelet ad neki. És azt mondja, hogy tedd, amit szeretnél, hogy tegyenek mások veled, azt tedd te is másokkal. Az ókoriak azt mondják, ami kellemetlen, ami kényelmetlen, ami terhes neked, azt ne tedd. Ez nem más, mint egy naív önzés, és ebből fakadó törvény. Mert nagyon sokan így gondolkoznak, hogy csak bele nem avatkozni a kényelmetlen és kellemetlen helyzetekbe. Baleset történik az úton? Szemtanúja vagyok, de eliszkolok, nehogy majd kelljen járni a rendőrséget tanúként, vallomást írni és adni. Pedig lehet, hogy azzal a tanúvallomással valakit valami nagy bajtól megmentenék. Mert lehet, hogy belekevernek jogtalanul valakit olyan büntetésbe, amit nem érdemel meg. De hogy én mossam a kezeimet, és ne töltsem az időmet, energiámat egy számomra közömbös üggyel, inkább lelépek gyorsan. Van erre példa a Bibliában is. Közismert történetek, amikről Jézus beszél. Mikor fölteszi neki egy írástudó kérdést, hogy mi a nagy törvény, akkor Jézus elmondja a szeretet kettős nagy parancsát. De rákérdez ez a kíváncsiskodó, hogy igen, igen, mikor Jézustól hallja, hogy szeresd fel a barátodat, mint magadat, de ki az én fel a barátom? Akkor Jézus elmondja az irgalmas samaritánus közismert példázatát. És benne beszél Jézus két emberről, akik szemtanúi egy kirabolt ember vérző állapotának. A pap és a lévita. És mindkettő elmegy a rászoruló, kirabolt, vérző ember mellett. Nem tesznek ők semmi rosszat vele, nem vesznek el semmit tőle, nem rúgnak bele, nem ejtenek még egy újabb sebet rajta. De nem is tesznek semmit vele. Az ő megmentése érdekében. Hozzá nem nyúlnak, sebeit be nem kötözik, be nem viszik a vendégfogadóházba, nem költenek rá, sem időt, sem energiát nem fordítanak rá. És ez a bűnük, hogy nem tesznek semmit. Lehet így is vétkezni, hogy nem teszek semmit, mikor tehetnék. Ezért mondja Jakab apostol a levelében, hogy aki tehetne jót és nem teszi meg, bűne az annak. Bűne az annak. Nem csak úgy lehet vétkezni, ha valakibe belerúgsz, ha valakinek kárt okozol, ha valakinek keresztbe teszel. Lehet úgy is vétkezni, ha a rászorulót nem segíted, ha a bajban levőhöz nem hajolsz le, ha elmégy mellette közönösen, és azt mondod, mi közöm hozzá. Jézus elmond egy másik történetet is. A szegény koldus Lázárról és a gazdagról. Érdekes. Felfigyeltünk erre, hogy a Biblia kinek a nevét rögzíti és hagyja hátra a reját. Nem a gazdagét, aki minden javában duskált, hanem a koldusét. Őt nevezik Lázárnak. Mi van ebben a történetben? Nem tett a gazdag semmi rosszat Lázárnak. Nem rugott bele. Nem dobta ki, hanem egyszerűen elnézte közönösen, a maga kényelmében, gazdagságában duskálva, hogy a másik ott az ő küszöbén kívül. Éhezik, rongyoskodik, fázik, és nem adott volna neki egy darab kenyeret. Ez volt az ő bűne. Nem tett ő semmi rosszat azért, hogy Lázár koldusbotra jusson. Nem ő fosztotta ki, nem ő tette tönkre, de nem is tett semmit az érdekében. Értjük és érezzük, hogy Jézusnak ez a tanítása mennyivel több, mint az ókoriak tanítása. Mert Jézus más hangsúly, más előjelet ad az ókoriak tanításának. Sőt, meg is éli, elénk is tárja, és megmutatja, hogy hogyan kell azt, amit ő megfogalmaz, mondhatni alapigazságként, hogyan kell azt megélni, hogyan kell azt gyakorlatban megmutatni. Ez már nem a naív önzés törvény. Ez több annál, sokkal több annál. Ez a magasabb rendű ember szeretetnek a törvénye. A legmagasabb rendű ember szeretetnek a törvénye. Amire csak Jézus képes. És csak azok képesek, akik Jézusra ráhangolódnak. Akik Jézus tanításában felismerik az életüknek az aranyszabályát. És akik ráéreznek arra, hogy itt Jézus nem csak hogy új megfogalmazásban tárja elénk a régi alapigazságot, hanem Jézus hatalommal mondja. Nem úgy, mint az írástudók, ahogy megfogalmazták sokan a hallgatók közül, hanem úgy tárja elénk életünk alapigazságai, mint akinek hatalma van. Hatalma van ezt az alapigazságot elénk élni, és hatalma van a szívünkbe úgy belevésni, hogy képesít minket arra, hogy mi is hasonló módon cselekedjünk. Hogy tegyünk valamit. Nem úgy, hogy közönösen visszavonulva ne tegyünk semmit, megőrizve a saját kis kényelmünket, nyugalmunkat, nem háborgatva mások által, hanem úgy, hogy kilépek saját kényelmemből és nyugalmamból, akár rizikót is fölvállalva, kockázatokat is fölvállalva csak azért, hogy a másikon tudja segíteni. Jézus tehát nem tilalmat mond. Az Ószövetség 10 parancsolata tele van tilalmakkal. Ne ölj, ne paráznák, hogy ne lopj, ne hazudj, stb. Jézus tanítása tele van pozitív programmal. Törődj embertársattal. Nagyon kifejező ez a mi szavunk. Törődés. Benne van az alapszó, hogy tör. Akár saját kényelmed összetörése árán is. Törődj a másikkal. Akár saját összetöretésed árán is. Cselekedj valamit a másik javára. Nemrég járt a kezemben egy frissen megjelent könyv a 20. század közepének neves mártír teológusáról, akit sokszor emlegetünk, idézünk, Bonhoefferről, aki lelkészként részt vett Hitler ellen az egyik összeesküvésben, azért, hogy megszabadítsa egész nemzetét, meg egész Európát, a világot, attól a borzalomtól, amit Hitler jelentett, és az ő hatalma jelentett. És tudjuk, hogy nem sikerült ez az összeesküvés sem, mint sok más összeesküvés meghiúsult Hitler ellen, és az összeesküvés résztvevői, akárcsak Bonhoeffer is ráfázott, úgymond, életével fizetett. Háború előtt néhány nappal végeztette ki Hitler a koncentrációs táborok egyikében, és mégsem bánta meg Bonhoeffer azt, amit tett, sőt, tudatosan vállalta azt, hogy tekintélyével, hatalmával, a Szentírásra hivatkozva, Istenre hivatkozva, szembe száll tudatosan a gonosszal. Azzal a gonosszal, azzal a démonizált hatalommal, amit a nácizmus jelentett. Ami lám belesodort a II. Világháborúba a világot, ami fölégette Európát, ami annyi borzalma zúdított családok millióira. Amikor Hitler hatalomra került, és már látszott világosan, hogy milyen irányba halad a nácizmus, akkor Bonhoeffer éppen Amerikában tartózkodott. Ott tanított egy egyetemet. Megtehette volna, hogy ott marad az amerikai biztonságban, távol a nácizmusnak a borzalmaitól. Tudatosan úgy döntött, hogy ott hagyja Amerikát, hazamegy Németországba, és fölvállalja élete kockáztatása árán is, hogy szembe megy tudatosan a gonoszszal. Emberileg azt mondanánk, nem érte meg. Ráfázott. Hitler hatalma, az a nagy gépezet őt is bedarálta. És lám mégis az erkölcsi példája oly messzire sugárzik, hogy évtizedek óta is hivatkozási alap lett. Az ő bátor kiállása, mert ő nem úgy gondolkozott, hogy visszavonulok, megmaradok a magam kényelmében az amerikai lét biztonságában, mit sem törődve azzal, hogy Németországban, az én szülőhazámban ez a bolond Hitler miket művel, hanem elment, és tudatosan beállt azok sorába, akik fölvették a harcot pozitív módon a gonosszal szemben. Testvérek, Jézus nem azt mondja, hogy ami jót tesznek veletek az emberek, ti is pont úgy cselekedjetek. Hanem azt mondja, hogy amit akartok, amit szeretnétek, hogy az emberek tegyenek veletek, mindazt ti is úgy tegyétek velük. Könnyű lenne leszűkíteni a kört és azt mondani, amennyi jót tesznek velem az emberek, én is annyi jót teszek velük, tehát pozitív módon viszonyulok hozzájuk. Kilépek én saját kényelmémből, az zárt életkörömből, de csak azok felé, akik szintén kilépnek saját kis zárt életterületükről, az én irányomban. Amennyi jót tesznek nekem, én is annyi jót teszek nekik. Igen, ám csak ez megint egy bezártság. Várom a magam kis kényelmes, bezárt életkörében azt, hogy valaki végre jót tegyen velem. És ha ezt megteszi, akkor én is kilépek az én kis körömből, és én is teszek annyi jót, de csak annyi jót, amennyit más tesz velem. Testvérek, Jézus nem így gondolkozik. Jézus átfogalmazza, nem csak, hogy átfogalmazza a negatív önzés törvényét pozitívvá, hanem egyben kezdeményezésre is buzdít minket. Azt mondja, hogy lépj ki önző kis körödből, és kezdj el cselekedni. Tedd meg! A tilalom helyett ad egy életprogramot. Ugye, ha végigolvassuk a hegyi beszédet, több ízben előfordul ilyen megfogalmazás. Hallottátok, hogy a régiek megmondták. Én pedig azt mondom néktek. Nem törli el a régiek mondását, csak átcímkézi pozitív előjelűvé. Új töltetet ad a régiek mondását. Emlékszünk Jézusnak arra megfogalmazására is, hogy nem azért jöttem, hogy a törvényt eltöröljem. A törvény megmarad, egy pontocska sem töröltetik el belőle. Hanem azért jöttem, hogy a törvényt, amit ti nem tudtatok betölteni, az én betöltsem. Jézus is ráfázott erre. Emiatt jutott a keresztre. Mert Jézus pontosan betöltött az ószövetségi törvényt. Jézus szerette a fele barátját, mint önmagát, sőt, az ellenségét is. Úgy, ahogyan tanította a hegyi beszédben, és ahogy átvette tőle Pál apostol, akitől olvastuk a Róma 12-ből, ezeket a gyakorlati buzdításokat, amelyek szintén Jézus szellemében hangzanak, úgy, mint egy apostoli életprogram, amit Pál a Rómában élt, a nagy római birodalom szívében, fővárosában élt keresztényeknek üzent akkor, hogy ez legyen a ti életprogramot. Ott Rómában, ott a császár kultusz helyszínén, ott, ahol istenítik a gyarló embert, a császár, ott ti éljétek meg az Istenhez tartozást, a Krisztus követésben járjatok elől, és ott, Rómában szeressétek az ellenséget is. Ti keresztjének azokat, akik titeket elfognak, akik titeket vadállatok elé hurcolnak, akik titeket megölnek a hitetekért. Szeressétek azokat is, mert megmondatott. Jézus is megmondta. Nem csak az ószövetségiek, hanem Jézus még hozzáteszi, hogy én pedig ezt mondom nektek, és így mondom nektek. Ez az, amire úgy figyel fel a világ, hogy nem tud elmenni közönösen mellette. Ez az, ami elgondolkoztatja még sokszor a cinikus és gonyolódó embereket is. Ilyen volt a neves George Bernard Shaw, angol író is, aki cinikusan gonyolódott sokszor a kereszténységen, és mégis ilyesmit mondott, hogy ebből a világnyomorúságból semmi más kivezető utat nem látok, mint azt az egyet, amit Krisztus találna, ha most magára vállalná és venni egy modern és gyakorlatias államférfi feladatát. Ebből a világnyomorúságból semmi más kivezető utat nem látok, mint azt az egyet, amit Krisztus mutatna. Ha most beülne egy államférfi székébe, és kezébe venni a világ sorsát. Valami hasonlót megvalósított a nagynevű indiai miniszterelnök, Mahatma Gandhi, aki hindu volt ugyan, de nagyon jól ismerte a keresztjének Bibliáját, a Szentírást. Az evangéliumban fölfedezte a jézusi tanítás alapigazságait. És ráhangolódva erre elindította azt a passzív ellenállási mozgalmát, ami aztán megdöntötte a brit uralmat, a gyarmati rendszer, és elhozta Indiának a szabadság. Nem fegyveres szabadságharcot indított el Gandhi, aminek nyomán emberek pusztuljanak el, hanem egy csendes, fegyvertelen és vértelen forradalmat indított el, a hegyi beszédből inspirálódva, a Jézus szavai nyomán elindulva. Ő maga hivatkozik erre később az életrajzában, amikor így fogalmaz, hogy az új szövetség volt az, ami a passzív ellenállás elvét, gondolatát adta nekem. Amikor a hegyi beszédnek ehhez a részéhez érkeztem olvasás közben, hogy szeressétek ellenségeiteket, és imádkozzatok azokért, akik üldöznek titeket, hogy legyetek mennyei atyátoknak fiai, valami végtelen öröm töltött el, mondja Gandhi. Ott találtam meg gondolataim megerősítését, ahol legkevésbé várta. És ezzel a mozgalmával, amit Jézus inspirált neki, elérte India függetlensége. Igaz ugyan, hogy ő is ráfázott, mert hogy nem mindenkinek tetszett ez a módszer, ez a Jézustól inspirált passzív ellenállás, ez a fegyvertelen fellépés, a néma tüntetések sorozata, amikor emberek százezreit mozgósított, néma tüntetésre hosszú napokon keresztül a brit parlamenti épület előtt, ott, Indiában. Amikor már nem bírták az elnyomó uralom képviselői ezt a néma tüntetés sorozatot, és föladták az ellenállást. 1948-ban egy hindu fanatikus agyonlőtte Gandhit. Haldoklása közben pedig összetette a kezét, hindu szokás szerint, annak jeleképpen, hogy megbocsátott a gyilkosának. Honnan inspirálódott volna, hanem attól a Jézustól, akitől a hegyi beszédből éppen ezt tanulta, hogy szeressétek ellenségeteket is. Áldjátok, és ne átkozzátok a titeket üldözőket. Most hogyan lehet ráhangolódni erre az alaphangra? Egy roppant gyakorlatias kérdés, ami mindnyájunkat érint. Hogy működik ez? Családi életünkben, munkahelyi kapcsolatainkban, iskolatársak, barátok között. Hogy működik ez? Ott, ahol sokszor olyan feszültség terhes a levegő körülöttünk. Egy lelki gondozó az elmegy egy asszony panaszra egyszer, és elmondja, hogy már otthon nagy baj van. És a lelki gondozó azt a feladatot adja ennek a panaszkodó hölgynek, hogy próbálja egyetlen szóba sűríteni az életet, csődjét. Gondolkozás után, fején találva a szöget, megfogalmazza egyetlen szóban ez az asszony az élete csődjét, és azt mondja, szeretetlenség. Szeretetlenség. Jaj, de sok emberi életnek a csődjei. Éppen ez az egy kifejezés jellemzi. Szeretetlenség. Mi folyt meg? Mi bénít le? Mi hűti ki a kapcsolatokat? Szeretetlenség. Nem a pénzhiány, nem az egészséghiány. Szeretet hiány. És ez az, ami sokszor lebénít. És akkor a lelki gondozó házi feladatul kitűzi ennek a begörcsölt életű asszonynak azt, hogy menjen haza, és ezután, amikor a férje munkába indul, mindig kísérje ki. És akkor délután jön haza és csenget, akkor mindig siessen eléje, mosolyogva. Néhány nap után a férj meghökken ezen a különleges, számára szokatlan dolgon, és nem sokára virággal állít haza, amit évek óta nem tett meg. És később, mikor beszámol ez az asszony a lelki gondozójának a nagy változásról, akkor döbbenten észleli, hogy lám, amikor meg tudja fogalmazni az ember saját bajának az okát, és ezt igyekszik küszöbölni, akkor utána jön a gyógyulás. Mert mindig így működik. Baj van, itt fáj, ott fáj. Föl kell állítani a diagnózist, mint a jó orvos. Utána elő kell írni a jó gyógyszert, és utána be kell venni, alkalmazni kell. Sokszor keserű a pirula, nem szívesen nyeljük le. Fájdalmas a tűszúrás, nem szívesen fogadjuk az injekciót. Még fájdalmasabb egy szikének az éle, amikor a testünkbe vág egy műtétkor. De mindez a javunkra van. Mindez a gyógyulásunkat szolgálja. Alaphangról volt szó. Jézus megadja életünk alaphangját egy mondatban, amit akartok azért, hogy az emberek veletek cselekedjenek mindazt, és úgy cselekedjétek velük. Mert ezt tanítja a törvény is, és a proféták is az Ószövetségben, csak hogy már rég elmosódott ez számotokra, mondja Jézus a korabeli zsidóknak. És most új töltetet adok ennek a régi szónak, ennek a régi üzenetnek, és elétek élem, és erőt adok hozzá, hogy elkezdjétek ti magatok is cselekedni velük. És lépjetek ki jól behatárolt kis, besáncolt éltetek területéről, hogy nem teszem ezt, azt, amazt, a rosszat, ez elég. Ennél többről van szó. Tedd meg azt és azt és azt a jót, és akkor legyőzöd azt a sok-sok rosszat, ami árad a másiktól feléd. De csak azért, mert te elmulasztottad feléje árasztani azt a sok jót, amit Jézus előír nekünk. Életprogram szerűen, hogy így gyógyuljon az életünk, és igazi összhangja legyen a mi életünknek Istennel, és az a mennyei alapdallam érvényesüljön földi életünkben, amire oly nagy szükségünk van. Amen. Gyertek testvérek, válaszolunk Isten igei üzenetére, elénekelve a 468. énekünk első két versét. Itt kezdődik. Kövesd a Jézus, kövesd még ma. Imádkozzunk. Kegyelmes Urunk, köszönjük hálaadással, hogy Te pozitív előjelet adsz annak, amit mi negatív előjelűvé tettünk. Urunk, Te látod, sokszor kényelem szeretetünk, saját kicsi várunk őrzése arra buzított, hogy ne lépjünk ki. Ne hajoljunk le a vérzőhöz, az útszélen heverőhöz, ne vérezzük össze magunkat, ne okozzunk felesleges bonyodalmakat magunknak, s lám, ha nem teszünk meg valami jót, ezzel hozzájárulunk akár egy másik ember halálához is. Mint ahogy történt volna a pap és lévita esetében, hogyha nem jön az irgalmas szívű samaritánus, aki nem engedi elvérezni az útszélen fekvőt. Köszönjük Jézus, hogy Te így jöttél. Irgalmas szívű Isten fiúként, lehajolva mindnyájunkhoz, vérző életű emberekhez, kiraboltakhoz, a gonosztól kifosztottakhoz. És köszönjük, hogy hozod az örök élet drága ajándékát, nem csak földi életünket teszed minőségivé, hanem fölkészítesz minket arra, a mennyei dicsőségre is, amire mindnyájunk szíve sóvárok. Köszönjük neked, hogy adod azt a tartós békességet, ami az Atya szívéből árad ebbe a békétlen világba. Köszönjük, hogy úgy jössz és kínálod föl nekünk bűneinkre bocsánatot, hogy az serkentsen és buzdítson minket is megbocsátani másoknak. Köszönjük Jézus, hogy Te az ellenséggel is úgy bántál, mint fele baráttal. És köszönjük, hogy imádkoztál a kereszten a Téged átszegezőkért, és Téged kigunyolókért is. Köszönjük neked hálaadással, hogy ez az isteni erő, ami belőled árad, ma is elég ahhoz, hogy minket is buzdítson és serkentsen, cselekedni jót azokkal, akik még nem tettek semmi jót velünk. Mert így indulnak el majd ők is a jó cselekedetek útján. Köszönjük neked, hogy ezt a mennyei töbletet adod ahhoz, hogy a mi életünk igazi harmóniában legyen veled, és mások élete is átélje a mennyei harmóniára való hangolódás örömét. Urunk, könyörülj a betegeken, a szenvedőkön, a gyászolókon, légy irgalmas mindenütt a te népedhez. Könyörgünk fiataljainkért, a vizsgázó gyermekeinkért, adj nekik bölcsességet, helytállást, Urunk, és az életre való helyes felkészülést. Jézusért kérünk, Atyánk, maradj velünk, és jöjj a hétköznapok sűrűjében is velünk, hogy ne maradjunk magunkra életünk küzdőterén. Adj csendességet, békességet, ráthangolódást, neked való engedelmességet. Mindenben. Köszönjük, hogy Jézusért, könyörülsz rajtunk, Atyánk, és elfogadod a mi szívünk kéréseit és hálamondását egyaránt. Amen. Foglaljunk helyet, testvérek, és mondja el kiki a maga csendes könyörgését az Úrnak. Áldott légy, Urunk, hogy elfogadod szívünk csendes könyörgését is. Amen. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Testvérek, az adakozás rendjén közlöm, hogy az elmúlt három vasárnap Kulcsár Abigél hagydaganatos kislány számára összegyűlt 2400 lej, a hét elején át is utaltam a rászoruló családnak. Azt is szomorú szívvel kell közölnöm, hogy közben elhunyt a kislány, el is temették a héten, de Isten nagy kegyelme megerősítette a családot, jött egy köszönő levél a szülőktől, és leírták, hogy milyen nagy lelki erőt kaptak Istentől a nagy betegség idején, kislányok súlyos utolsó napjaiban, a haldoklás idején is. Isten lelke vigasztalja ezt a családot a megmaradt egy gyermekkel együtt. Ma testvérek, újabb célt hirdetünk meg a szeretetszolgálati adakozás rendjén. Készülünk ifjúsági táborba, és szeretnénk gyülekezetünk ifjainak anyagi támogatást nyújtani, besegíteni úgymond a táborozás kiadásaiba. Egy részét ők fogják vállalni, de egy részét szeretnénk mi támogatni, és akkor most rákövetkező mai vasárnapon, rákövetkező néhány vasárnapon szeretnénk elfogadni, várni külön adományokat erre a célra. Testvérek, ma este 6 óra istentisztelet egy különleges alkalom lesz. Alternatív ifjúság istentisztelet lesz, amit a fiatalok szerveznek, különleges programmal, majd szeretett vendégséggel zárjuk, de teljesen nyitott kapukkal rendezik a fiatalok, nem csak maguknak, hanem az ilyen örök ifjaknak, mindnyájunknak. Tehát szeretnénk, ha mi is részt vennénk ezen az istentiszteleti alkalmon, hogy ne készüljenek hiába nagy energiabefektetéssel erre az alkalomra. Várunk tehát mindenkit ma este 6 órai kezdettel. A foci meccs úgyis csak este 10-kor kezdődik, tehát addig lejár ez az ifjúsági istentisztelet. Igaz, fiatalok? Hadd hirdessem újra az ifjúsági tábor időpontját, helyszínét. Július 14-18-a között lesz az ifjúsági tábor. Algyógyon szervezzük. A felnőtt tábor pedig házas tábor, amire várunk nem csak házas párokat, hanem még egyesben érkezőket is. Augusztus 11 és 18-a között lesz a Bucsinon, a szokásos helyszínünkön, és várjuk ezekre is, ez erre a táborra is a jelentkezőket. Folytassuk együttlétünket, testvérek! Énekelve a megkezdett 468-as ének harmadik versét. 468-as ének harmadik verse így kezdődik. Ne félj, csak higgy, az Úr elfogad. Testvérek, valljuk meg a mi hitünket, elmondván Heidelbergi Káténk hitvallását. Életemben és halálomban egyetlen vigasztalásom, hogy mind testestül, mind lelkestül, akár élek, akár halok, nem önmagamé, hanem az én hűséges Uramnak és megváltomnak, a Jézus Krisztusnak a tulajdona vagyok, aki az ő drága vérével minden bűnömért tökéletesen eleget tett, engem a sátán minden hatalmától megszabadított, és úgy megőriz, hogy az én mennyei atyám akarata nélkül még csak egy hajszál sem esetik le a fejemről. Sőt, inkább mindennek az én üdvösségemre kell szolgálnia. Azért engem szent lelkével biztosít az örök élet felől, és szív szerint hajlandóvá, és készé tesz arra, hogy ezután ő neki éljek. Amen. Áldásra várva énekeljük, testvérek, a 90. Zsoltár első versét, mely így kezdődik, te benned biztunk elejétől fogva. Úr Jézus Krisztus kegyelme, az Atya szeretete és Szentlélek Isten közössége maradjon velünk. Amen.